gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szkalicki őrsatyával Gerstenmaier György beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Szeretettel köszöntöm Szkalicki őrs atyát, vele beszélgetünk a pályájáról, hitéletéről, és arról, hogy az általa választott bibliai idézet mit üzen neki, és milyen életállapotban találkozott ezzel az idézettel. Meg is kérném, hogy ossza meg a hallgatókkal ezt az idézetet.
Az idézet, amelyet választottam, a 90. Zsoltárból való, és így hangzik: essenek el bár ezren oldaladon, és tízezren jobbod felől, nem érhet téged semmi bántódás. Én azt tapasztalom az életben, hogy az élet egyfajta harc, talán elég kemény megfogalmazás ez, de hát férfi szemmel nézve mégis azt látom, hogy nem feltétlen háborús küzdelmekről vagy fegyveres harcokról van itt szó, hanem igazából mindannyian, amikor megszületünk, akkor talán egyforma esélyekkel indulunk neki az életnek. Kétségtelen, hogy hordozunk már a génjeinkben, vagy hát abban a családban, amiben beleszületünk, már bizonyos feltételeket vagy adottságokat, de mégis talán vehetjük úgy, hogy mindenki előtt ott van az élet, és bármi lehet még belőle. És azt is látom, hogy ahogy úgy haladunk előre az életben, természetesen a célunk, az üdvösségnek az elérése, az, hogy egy olyan életet éljünk, amely Istennek tetsző, és amelyben mi is éppen azért, mert azt az életet éljük, amit az Isten nekünk szánt, ezért nekünk is egy jó és boldogító élet. És ebben a cél elérésében látom azt, hogy nagyon sokan jutnak tévútra, zsákutcába, valahol elvétik az életet, élik az életüket, lehet, hogy jó módban élnek, lehet, hogy az, amire ők igazából vágytak, az megadatott nekik, de mégsem azt az életet élik, amit az Isten szánt nekik, ami az ő helyük lenne ebben a világban, ami az ő feladatuk. És én így értem azt, hogy sokan elbuknak az igazi cél, az élet igazi értelmének a megtalálásában és elérésében, és sokszor tapasztaltam azt a gondviselés által, hogy az Isten vezetett, formált, és én magam elmondhatom, Istennek hálát adva, hogy úgy érzem, azon a helyen vagyok, ahová az Isten meghívott, és hát szeretném, hogyha minél többen az életben, mindazokkal, akik rám vannak bízva, akár úgy, mint pap, plébános, vagy éppen iskolában tanító szerzetes, azokat segíteném abban, hogy ők is rátaláljanak a saját életükre, arra az életre, amit az Isten elgondolt róluk, és ne ezt elhibázva, valamiféle mellékvágányra kerülve, pláne esetleg önpusztító módon elpazarolják, elfecséreljék az életüket, azokat az adományokat, talentumokat, amelyekkel az Isten felruházta őket. Tehát így értem, hogy az üdvösség elérése, a saját életünknek a megtalálása és az úton való megmaradás, az egy küzdelem is, ahogy ez a Szentírásban is megtalálható, hogy széles az út, amely a kárhozatra visz, az üdvösségre vezető út pedig keskeny. Tehát nem lehet elérni az üdvösséget erőfeszítések nélkül, áldozatok nélkül, kereszthordozás nélkül. És hát az ember bizony ezeket nehezen vállalja, vagy amikor idáig jut, akkor mindig ott van a kísértőnek a jelenléte, aki fölkínál könnyebb utakat, élvezhetőbb életet, mint ahogy ezt a Szentírásból is ismerjük, ugye Jézus Krisztus megkísértése a pusztában. Igazából ott a kísértő, a sátán nem elpusztítani akarta Jézust, hanem letéríteni arról az útról, ami az ő küldetése volt, amely a keresztre vitt, és fölkínált neki abban a három kísértésben olyan dolgokat, amik kényelmesebbé, élvezhetőbbé, szebbé tehették volna, úgymond, az életét. Hát mind egyfajta testi kívánságokkal történtek ezek a kísértések, az elcsábítások. Hát a mi életünkben is ugye a kísértő jelen van, és sokszor valami kényelmesebb, élvezhetőbb felkínálásával próbál letéríteni arról az útról, amelyen nekünk járnunk kellene, és attól a céltól, amelyet nekünk el kellene érni. Szóval így érzem az életet egyfajta küzdelemnek, egyfajta harcnak.
Ki tud emelni a közelmúltból egy ilyen küzdelmet, vagy olyat, amikor volt valamiféle megtorpanás, és segített önnek a hivatása?
Hát ugye egy rendi közösségben élek, és keressük mi magunk is a helyünket ebben az új, modern világban. Keressük azt, hogy hogyan lehet megfelelni a hagyományainknak, a ciszterci rend karizmáinak, küldetésének, de ugyanakkor ezt mondjuk egy, akár egy nagyvárosban a modern kor kihívásainak megfelelően, hogyan tudjuk ezt megélni. És hát ez bizony szerzetesek életében, mindannyiunk életében akár kríziseket, válságokat is okozhat. És bizony láttam ilyet a közelmúltból is, hogy rendtagokkal kapcsolatban voltak olyanok, akik igen, más irányba mentek, aztán tovább szakítva a rendi közösséggel. Szóval itt is valahol azt értem meg, hogy egy nehéz helyzetben, amikor közösség és ezáltal az ember egyéni útja is hát sok kérdőjellel találkozik, hogy hogyan tovább lehet-e így élni, milyen formában éljük meg a hivatásunkat. Azt látom, hogy hát sokaknál ez odáig vezetett, hogy hát akkor az egész rendi közösséggel vagy a ciszterci életformával szakítanak, tehát nem könnyű hónapokat, heteket éltünk meg itt az elmúlt időszakban, de mégis akik megmaradtunk, úgy érzem, hogy ez a közösség megerősödött, és így tudjuk tovább folytatni ezt a rendi hagyományunkat.
És önnek volt ilyen valami megtorpanás, ami bármilyen ilyen kisebb, amikor akár a rendi közösségre, akár a hitére tudott támaszkodni, és ezzel le tudta győzni azt a megingást, vagy megtorpanást?
Hát természetesen nehézségek mindig adódnak az ember életébe, amik kisebb-nagyobb megtorpanásokat idéznek elő, de elmondhatom az Istennek megköszönve ezt, hogy olyan komolyabb válságom nem volt, amiben nekem ezen kellett volna gondolkodni, hogy hát akkor valami egészen más módon folytassam az életemet, vagy szakítsak mindazzal, ahol elindultam, és amire fogadalmat tettem. De természetesen a hétköznapi, mindennapi küzdelmekben is nagyon nagy szüksége van az embernek a hitére, az Istenbe vetett bizalmára, és a múltból táplálkozni, hogy az Isten annyi minden nehézségen átvezetett már engem is, és annyi csodáját megtapasztalhattam olyan helyzetekben, ahol tényleg jogosan eshetett volna az ember kétségbe, hogy ezekre emlékezve az ember a saját helyzetében, vagy éppen a pillanatnyi nehézségében is ezeken keresztül tud menni.
Miért döntött úgy, hogy a papi hivatást választja? A családban volt hasonló hivatású ember, vagy mi indította erre?
Nem volt a családomban erre példa. Nem is egy olyan nagy döntésnek az eredménye volt. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy jó értelemben úgy sodródtam a szerzetesség és a papság felé. Tehát úgy napról napra mindig tettem egy-egy lépést, éppen azt, amit úgy éreztem, hogy a lelkiismeretem szerint tennem kell, és ez vezetett bele, vitt el oda, hogy az egyik nap aztán már úgy éreztem, hogy a következő lépés, kis lépés már az, hogy jelentkezek egy szerzetes rendbe. Ott is még ugye évekig igazából nyitva áll a lehetőség, tehát amíg az ember nem tesz örökfogadalmat, addig meggondolhatja magát, de hát ezeket az éveket is úgy éltem meg, hogy lassanként bele nőttem ebbe a közösségbe, és amikor eljutottam addig az időpontig, hogy most már örökfogadalmat kell tenni, akkor ezt a lépést, ezt a döntést meghoztam, de ez nem egy olyan óriási fordulat volt az életemben, hogy addig valahogy másként éltem volna, és egyszer csak egy egészen új élethelyzetben találtam volna magamat, hanem úgy lépésenként jutottam el a szerzetességhez és a papsághoz.
Család támogatta ebben?
Én egy Békés megyei kis faluból származom, ahol hát mondjuk nem volt annyira vallásos a közeg, bár mint kis falu természetesen a múltnak a hagyományai, akár a faluban, vagy az én családomban is azért a templomhoz, a templomba járáshoz kötődött, de hát ugye a kommunizmus évtizedeinek idézőjelbe köszönhetően, aztán persze mindenféle eltávolodások voltak a rendszeres hit megélésétől és a vallásosság gyakorlásától, tehát nem volt túlságosan vallásos az a család, amelyben éltem. Az édesanyám nagyon, tehát ő mindenképpen, és valahol kimondatlanul is, de azért rajta éreztem, hogy szeretné, vagy örül annak, hogy az életem erre felé vette az irányát. Édesapám nehezen értette meg, amikor ezt így bejelentettem otthon, hogy szerzetes leszek, vagy pap leszek. Nem nagyon tudott ezzel mit kezdeni, nem is haragudott, de nem is örült. Ugye, mint édesapa, én azt hiszem, hogy ő azt szerette volna, és azt várta el, hogy a gyermekének jó legyen. És amikor aztán látta, hogy azért papként, szerzetesként is azért hát az életem rendben van, akkor ebben úgy megnyugodott, és elfogadta ezt, és örült neki, sőt, azt is tapasztaltam, hogy aztán már ugye a falu közössége előtt már büszke is volt, hogy a fia erre az útra ment. Testvéreim nehezebben értették meg, bátyám és nővérem, de azt hiszem, hogy az évek elteltével ők is látják, hogy úgy rendben van az életem, megtaláltam azt, ami az én életem, és jól érzem magam ebben, úgyhogy így ők is elfogadják ezt.
Ők mivel foglalkoznak, a testvérei?
Bátyám ott él ebben a kis faluban, és hát amit egy kis falu tud adni, munkahelyet, a mezőgazdasággal él, egy vállalkozása van. Hát bizony ezt tapasztaljuk, hogy a vidék egyre inkább pusztul, és sajnos hát nehezen élnek ott, meg nem csak ő, hanem mások is, szóval nem egy virágzó kis közösség, ez pláne ott az Alföldnek ez a délkeleti része, Kelet-Magyarország, szóval nem éppen a fejlődés és a felvirágzás jellemzi ezt a vidéket, elég nehéz körülmények között élnek. Nővérem Hódmezővásárhelyen él, és ott dolgozik, hát két gyermeket nevelt fel, úgyhogy így élik az ő életüket.
És a szülei, ők már nyugdíjasak, gondolom, vagy?
Édesapám meghalt 9 évvel ezelőtt, édesanyám ott él továbbra is Gerendáson, és hát a nyugdíjas éveit éli idős emberként, hála Istennek még otthon, tehát a családi otthonban, úgyhogy amikor én hazamegyek, akkor tényleg abba a lakásba, házba mehetek, amit szüleim építettek a két kezükkel, hoztak létre, és tényleg én ezt a helyet az otthonomnak érzem.
Egyből a Szent Imre plébániára került, vagy előbb máshol szolgált?
1996-ban jelentkeztem én a ciszterci rendbe, és hát mint novícius természetesen a rend központjába, növendéknevelő helyére vittek, ez a, ugye, az Irci apátság. Tehát egy évet a noviciátust én ott éltem és végeztem, de mivel nekem akkor már megvolt a teológiai végzettségem, ugye civilként tanultam én a Hittudományi Akadémián, amelyből aztán később a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai kara lett, ezért én az egy év noviciátus után visszakerültem Budapestre, és elkezdtem tanítani a rend gimnáziumában, a budai ciszterci Szent Imre gimnáziumban, és aztán 2003-ban szenteltek pappá, abban az évben meg is kaptam a Gellért-hegy oldalában található Ménesi úton lévő Emmaus kápolnát, amelynek a kápolna igazgatója voltam, 9 éven keresztül.
Ez azonos a sziklakápolnával?
Nem a sziklakápolna, hogy azt ugye a pálosok tartják fenn, az a hegy túloldalán van, a Duna felől. Ez a Ménesi út, itt a hegynek a másik oldala. Ez egy nagyon kicsi kápolna volt egy háznak a földszintjén, és hát sajnos aztán, ahogy egyre inkább fogytunk ciszterciek, összép kellett húzódnunk, és az erőinket a nagy templom, a Szent Imre templom ellátására összpontosítani. Úgyhogy aztán 2012-ben ez a kis kápolna sajnos fel lett adva, azóta bezárták, és utána hát én a gimnáziumban tevékenykedtem főként, tanítottam, osztályfőnök voltam, de segítettem természetesen a szentmiségben, gyóntatásban a Szent Imre templomban, és most alakult úgy a rendünk helyzete, hogy 2017. augusztus 1-től lettem a Szent Imre plébániának a plébánosa.
A Szentírással kiskorában találkozott, vagy fel tudja idézni azt a pillanatot, amikor először kézbe vette?
Kisgyermekkoromban jártam templomba, és ott szentmiséken, hát többnyire vasárnapi szentmisékre jutottunk el édesanyámmal. Akkor ott természetesen hát sokat hallottam a Szentírásból, és én voltam az, aki nem olyan sok fiatal járt ebben a kis faluban szentmisére, aki felolvasott, úgyhogy ezek az emlékeim megvannak, hogy mindig a Szentírásnak egy-egy részeit, ugye olvasmányt, szentleckét évekig én olvastam ott a falu közösségének. Hát aztán egyházi iskolába kerültem, a Kecskeméti Piarista gimnáziumba, és hát ott természetesen az oktatásban, nevelésben benne volt a Szentírás ismerete és használata. Tehát ott is forgattam azért a Bibliát, és hát később pedig a teológiára menve, ott pedig kötelező tananyagként, de hát nem csak a kötelezőség miatt, de örömmel forgattam a Bibliát, és különösen nagy élményt okozott az, amikor eredeti nyelvben tudtunk olvasni egy-egy szakasz, tehát akár héberül bizonyos részeket, és hát az újszövetségi szentírást pedig görög nyelven vettük át, úgyhogy ezt tudom mondani a saját tapasztalatomból, hogy egészen más az eredeti nyelven olvasni bármilyen írásművet, a szentírást különösen.
Most hányan vannak jelenleg a rendbe és a plébánián?
Magyarországon 17 férfi ciszterci szerzetes él, a többség a rend központjában Zircen. Itt a budai közösségünk a második legnagyobb közösség. Itt 5-en élünk, jelenleg a rendházban, illetve hát a plébánia épületében, és ebből 4-en látunk el lelkipásztori szolgálatot. Hát kezdve én magammal, ugye, mint plébános, és van 2 rendtársam, akik káplánok ezen a helyen, és egy rendtársam pedig a Szentlélek kápolnát látja el az Ulászló utcában.
Lenne valami, amit még megosztana a hallgatókkal, akár a bibliai idézet kapcsán, akár életéről, hivatásáról?
Talán annyit, hogy nem pesszimistán nézek természetesen a jövőbe, mint Istenben hívő ember, de mégis azt azért talán nem nehéz kiolvasni, ugye a jelen korunkat, tendenciákat nézve, hogy azért Európa jelentős átalakuláson megy át. Itt ebbe beleértem azt is, ahogy az elmúlt években elvallástalanodott, hát éppen a keleti része ugye egy diktatúra, kommunizmus, ilyen hatásai miatt, a nyugati világ pedig más okok miatt. Tehát vallásosnak, hívő kereszténynek lenni nem könnyű ebben a környezetben. Aztán ugye az elmúlt években ezt is látjuk, hogy milyen más jellegű vallás, kultúra jelenik meg Európában nagyszámmal. Szóval biztos, hogy a következő évek, évtizedek az európai keresztények, akár itt Magyarországon is, számára nehéz éveket hoznak, de éppen ezért tartom fontosnak ezeket a szentírási helyeket, mint amit én magam is felolvastam itt a 90. Zsoltárból, hogy bizony vannak küzdelmek és vannak harcok, de az isteni gondviselés az ott van mellettünk, és aki nem inog meg, aki nem ijed meg és nem fél, azt az Isten győzelemre viszi és megtartja azon az úton, amelyen neki járnia kell.
Azt hiszem, hogy ez egy szép végszó. Én nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat, és köszönöm, hogy ellátogatott ide hozzánk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Műsorunkban Szkalicki Őrs atyával Gerstenmaier György beszélgetett.